William Marion Branham, mi az az érdekesség a hegyen? What is the attraction on the mountain? 1965. július 25. Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, Egyesült Államok. Csak higgy, minden lehetséges, csak higgy. Hajtsuk meg fejeinket. Atyánk, őszintén imádkozunk Te hozzád ma este, látva mindazt, amit a mi időnkben cselekszel meg az emberekért. És arra kérünk Téged, Urunk, hogy hadd tudjunk csak hinni. Hinni, hogy ez az igazság a leírt ige megnyilvánulása számunkra. Add meg ezeket, Atyánk! Most, ma este szeretnénk Neked megköszönni a világosságot, amit ma délelőtt adtál nekünk az igére. Ma este azért imádkozunk, Urunk, hogy az imasorban igazold a Te igédet, hogy az az igazság. Imádkozunk a gyülekezetekért, amelyek mindenfelé a kis mikrofonok köré gyűltek össze, az egész nemzetből, egészen a nyugati partig, fent Arizona hegyeiig, lent Texas síkságáig, a keleti partig, szerte az országban, Uram, mindenhol, ahol csak összegyűltek. Több óra választ el bennünket, Urunk, de mégis időben, ma este egységben vagyunk együtt hívők, várva a Messiás eljövetelét. Imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy hamar küld el őt a Te gyülekezetedért. Az ő nevében kérjük ezt. Amen. Leülhettek. Keresztény üdvözletek mindazoknak, akik itt vannak ma este. Sajnálom, hogy annyira össze vagyunk zsúfolva, hogy levegőt is alig kapunk. Még a légkondicionálásnak, mert működik a berendezés, sincs sok hatása, ilyen sok emberrel. Ha csak egy megszokott gyülekezeti méretű csoport lenne itt, még fáznánk is a légkondicionálás miatt. Most azonban a ventilátorok is mindenki számára működnek, és a légkondicionáló berendezés is teljes erejével működik. Köszöntünk mindenkit a keleti parttól nyugatig, minden barátunkat Krisztusban, akik hallgatnak bennünket. Köszöntjük San Joséban Brothers testvért és az ottani csoportot. Köszöntjük a hegyekben, Prescottban, Arizonában Leo Mercier testvért és az ottani csoportot, akik várják az Úr eljövetelét. Köszöntjük a Tucsonban összegyűlt csoportot, akik várják az Úr eljövetelét. Köszöntjük a Houstonban összegyűlteket, akik várják az Úr eljövetelét. Köszöntjük a Chicagóban lévőket, akik várják az Úr eljövetelét. A keleti partiakat, a New Yorkban és Connecticutban összegyűlt nagy csoportokat, akik várják az Úr eljövetelét. Nincs arra helyünk, hogy itt helyet adjunk nekik, ezért az igét számukra a telefoneszközén keresztül küldjük el. Köszöntjük Junior Jackson testvért ma este, és az ő csoportját Len Cracksville-ben. Köszöntjük Radar testvért a 62-es út mentén, és az ő csoportját, akik várják az Úr eljövetelét. És mi ma este itt összegyűltünk az itthoni gyülekezetben, a Tabernacle-ban, várva az Úr eljövetelét. És most, talán sokan nem voltatok itt a mai délelőtti alkalmon, de bízom benne, hogy aki csak nem volt itt, meg fogja kapni a kazettát, mert úgy gondolom, hogy ez volt a gyülekezet számára a legegyenesebb üzenet az Uraim Hány óra van című prédikáció óta. Éreztem a szellem kenetét, és éreztem a vezetést, hogy elmondjam, amit elmondtam. Hosszú volt, mégis vezetést éreztem rá. És úgy gondolom, hogy az Úr az ő igéje által megmutatta, hogy melyik órában élünk. Gondotok legyen rá, hogy megértsétek azokat a titokzatos dolgokat, amik történnek. Tudjátok, a Biblia azt mondja, a bölcsek meg fogják érteni. De a nemzetek és az emberek gyengébbé és bölcsebbekké növekszenek. Csak gondoljátok el, hogy az átlag középkorú amerikai ember ma körülbelül 20 éves, gyengébb, de bölcsebb. A régi időkben nem voltak repülőgépek és atomfegyverek, de az emberek sokkal hosszabb ideig éltek. Gyengébbekké és bölcsebbekké leszünk. Önmagunkat fogjuk elpusztítani. Nem Isten fog elpusztítani bennünket, hanem a saját bölcsességünk pusztít majd el. Ez mindig is így volt, és ismét így is lesz. Most, ha az Úr akarja, jövő vasárnap délelőtt, nem tudva még, hogy miről beszélek majd, de bízom abban, hogyha az Úr megadja, hogy éljünk, és semmi nem jön közbe, és ha az ő akarata lesz, akkor jövő vasárnap délelőtt egy másik üzenetet szeretnék elmondani, a betegekért pedig vasárnap este imádkozom. Utána vissza kell térnem Arizonába, hogy a családot visszavigyem, hogy a gyerekek be tudjanak iratkozni az iskolába. Aztán, amint tudunk, értesítünk benneteket az elkövetkező összejövetelek idejéről és helyéről, hogy hol leszünk. Isten áldjon meg mindenkit. Ma este tudom, hogy először is negyed órát már késtem, itt Jeffersonville-ben 19 óra 45 van, a keleti parton az körülbelül 20 óra 45, a nyugati parton pedig körülbelül 17 óra. Tehát itt éppen napnyugta van. Röviden szeretnék csak prédikálni, próbálva megtalálni a szellem kenetét, és aztán hívni az imasort. És azt szeretném, hogyha az itteni gyülekezet és a más helyeken összegyűlt gyülekezetek is találjanak egy férfit, egy szellem által felkent testvért, és amikor itt elkezdünk imádkozni a betegekért, akkor ők is kézátétellel imádkozzanak az ő gyülekezetükben lévő betegekért. Emlékezzetek! Isten mindenütt jelen van. Ő ott van mindenütt. Tehát ott van Texasban, Kaliforniában, fent Arizonában, bármerre legyetek is. Kezeiteket tegyétek a betegekre, amikor mi itt elkezdünk értük imádkozni. Én biztos vagyok abban, hogy Isten meghallgatja és megválaszolja az imádságot. Különös dolog, ami múlt vasárnap este történt, itt volt a kenet és a Szentlélek. Nagy dolog volt az. Már hónapok óta nem volt megítélési szolgálatom, amióta utoljára itt voltam. És aztán úgy állnék ki oda egy ígérettel. Nem tudni, hogy ő megteszi-e azt. Nem mondhatom, hogy ő meg fogja azt tenni. Csak ki kell odaállni és várni. Ő bármit megtehet. Azt cselekszi, amit akar. Ott kell állni és várni, hogy meglássuk, mit fog ő cselekedni, és aztán érezni, amint az szinte keresztül tör rajtunk. És az alkalom végén nem tudtam, ki az, de valahol az imasorban volt egy férfi, aki magas volt, kopaszodott és nagyon beteg volt. És aztán végezetül egy férfi jelent meg a színpadon, lehajtotta a fejét, és látszott rajta, hogy nagyon szenved, kezével a hasát szorította. Gondoltam magamban, hogy biztosan az imasorból az első vagy a második ember, akiért imádkoztam, mivel kopasz volt és lehajtotta a fejét, egy nagy darab ember összegörnyedve. Aztán körbenéztem, és láttam, hogy az a férfi ül és örvendezik. Azt gondoltam magamban, akkor kit látok én? Nem tudtam eldönteni, hogy hol tartózkodott. Éreztem és láttam magam előtt azt a férfit. Aztán éreztem, hogy erre felé kellett lennie, mert hátulról jött. Neville testvérre néztem, és a másik két ott ülőre, de nem ők voltak azok. Azt mondtam, a keresztelő helyiségben levő férfi ott hátul. És tudjátok, ki volt az? Shepherd testvér. Azért nem ismertem fel, mert ott hátul ült, fejét lehajtva imádkozott. Azt gondolta, hogy meg fog halni, már ezt gondolta jó néhány hete. A felesége elküldte, hogy vegyen magának egy pár új cipőt, és még arra is azt mondta, nem lesz szükségem rájuk, hiszen már nem sok van nekem hátra. Shepherd testvérrel a minap találkoztam a kertben. Woods testvérnél volt, kiáltozott és Isten dicsérte. Azt mondta, szalonnát, tojást, paradicsomot eszem, amit csak akarok. Alázatosan adta oda másnak a helyét, ott hátul húzódott meg, és csak imádkozott. Látjátok, nem kell ima sorszám, csak hit kell. Látjátok? Nem tudtam, hogy ő meggyógyult-e vagy sem, én csak annyit mondtam. Egy férfi imádkozik, akinek valamilyen betegsége van. Azt hiszem, ő úgy nevezte meg. Gyomorbaj, ott hátul imádkozik. Az Úr Jézus gyógyítson meg téged. Én csak ennyit tudtam mondani. Azt vonta magára a figyelmem, hogy imádkozott. Látom, de hogy mi történik, azt nem tudhatom. Értitek? De amikor az visszatér, mindenki jól tudja azt, hogy amikor ő azt mondja, hogy így szól az Úr, értitek? Akkor már nem én beszélek, hanem ő. De én még mindig azt mondom, Jézus Krisztus meggyógyított téged, és ez pontosan az igazság. A mi vétkeinkért sebesítetett meg, az ő sebeiben lett gyógyulásunk. Látjátok? Értitek? De amikor ő jön, így szól az Úr, és megmondja neked, hogy mit kell tenni, és hogy mi fog történni, azt figyeld, mert az úgy is lesz. De amikor én azt mondom, hogy Jézus Krisztus meggyógyít és egészségessé tesz téged, azt hidd el, mert ő már megmondta ezt. Én csak ismétlem azt, amit ő mondott. Egy látomás pedig csak azt ismétli, amit ő megmutatott. Értitek? Most pedig igyekezzünk és menjünk az igéhez, mert tudom, hogy sokan vagytok itt, akiknek még hosszú mérföldeket kell utaznotok ma este. Imádkozom, hogy Isten áldjon meg benneteket, segítsen benneteket, és adjon nektek védelmet az utakon. Most pedig szeretnénk Szent Mátéhoz lapozni a 21. fejezethez, az 1-től 11. versekhez a Szent Mátéban. Most, ha nincs nálatok Biblia, vagy fel akarjátok jegyezni az ige helyet, rendben. Ti pedig, akik nem hallottátok ma délelőtt az üzenetet, de van magnótok, most nem a kazetták sokszorosítására gyűjtünk. Nem gyűjtünk arra, hogy eladhassunk bármit is. Néha nagyobb összejöveteleken hirdetik azt, hogy hátul könyvek vannak, de nem reklámot akarunk ezzel csinálni magunknak. Bélt testvér az író. A kazetták a sokszorosító testvér elmondhatja nektek, hogy nem gyűjtünk külön kazettapénzt. Mi nem. Nem a kazettákon van a lényeg, hanem az üzeneten. És ha egy ember azt veszi a fejébe, hogy pénzről van szó, akkor abba hagyja a kazettákkal való foglalkozást. Így van. Megkérdeztem, úgy tudom, hogy a kazettáinkat 3 és 5 dollár közötti értékben lehet megvenni, vagy nagyjából ennyiért. Hogyan? 3-4 dollárba kerülnek azok a hosszú kazetták. Egy szolgáló testvértől kérdeztem, hogy mennyibe kerül az ő egyik kazettája. 9 dollár volt, a prédikáció pedig körülbelül 20-30 perc hosszú. Tehát látom azt, hogy Szotman testvér nem gazdagodik meg a kazettákon, amelyeket tőle lehet megvásárolni. Éppen annyi a bevétel, hogy megélnek belőle. Azt nem lehet tőlük kérni, hogy ingyen adják őket, hiszen nekik is pénzért kell megvenni az üres kazettákat, és sok más dolog is pénzbe kerül a kazettákkal kapcsolatban. A gépezet is nagyon drága, először is körülbelül 10 000 dollárba kerül egy ilyen berendezés beállítása, hogy az a sok kazetta elkészülhessen. Nos, értem, hogy hamarosan, ezt még nem hirdettem. Megint megbeszélés van a kazettákról. Rendszeresen, csak a megbízottak, nekem semmi részem nincs ebben. Nem is mentem el ezekre a megbeszélésekre. Én sem érte, sem ellene nem szavazok. A megbízottak szavaznak, és úgy döntik el, hogy ki legyen a következő, aki a kazettákkal foglalkozik, és levélben értesítik őt arról. Ez minden, amit tudok erről. Ezzel a megbízottaknak kell foglalkozniuk, hiszen én még a kisbabákat sem tudom magam bemutatni, nemhogy a kazettákkal foglalkoznék, vagy keresztelnék. Tehát a teljes értelmemmel az üzenetre figyelek, hogy az a harmadik húzás, nekem kell ehhez hűségesnek lennem, ezt kell tisztelnem. Máté 21. rész 1-11. vers. Azért mondom még egyszer, hogy tudjatok oda lapozni a Bibliátokban. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak, akkor elküldött Jézus két tanítványt, és mondta nekik: menjetek ebbe a faluba, amely előtetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét. Oldjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott: mondjátok meg Sion leányának, ímhol jő neked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, amint Jézus parancsolta nekik. Elhozták a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk terítették, és ráült azokra. A sokasság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra terítette. Mások pedig a fákról gallyakat vagdaltak és hintettek az útra. Az előtte és utána menő sokasság pedig kiáltott, és mondta: Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jő az Úrnak nevében, Hozsánna magasságban. És mikor bement Jeruzsálembe, felháborodott az egész város, és ezt mondta: kicsoda ez? A sokaság pedig mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Most, ha ennek szeretnénk címet adni, 30 perccel az imasor megkezdése előtt, ezt a címet szeretném adni: mi az az érdekesség a hegyen? Nos, egy nagyon fárasztó, feszültséggel teli, szokatlan napról van szó. Látjuk, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik, készen arra, hogy részt vegyen a Páska ünnepén. A Páska az az ünnep, amikor a húsvéti bárányt levágják, vérét pedig az oltárra hullatják, a népért való engesztelésül. Ő Betfagéból jött, és az olajfák hegyének tetejére ért, amelyről rá lehetett látni arra a dombra, amelyen Jeruzsálem városra állt. És ahogy ő letekintett onnan, tudta, hogy ez lesz az utolsó ottani látogatása. Ez lesz az az óra, amikor ő bűnösök kezébe adatik majd, akik meg fogják őt ölni. A legborzalmasabb halált kell majd meghalnia, amit halandó ember valaha is halt, és utána eltemetik majd. Az ő sajátjai fogják őt elárulni, akik közül néhányan most is ott állnak körülötte. És ő, mivel Isten tudta, hogy mi van a szíveikben, és kezdettől fogva tudta, hogy ki fogja majd elárulni őt. Tudta, hogy az az ember is ott ül ő mellette, számon tartja a pénzüket, tudta, hogy ő lesz az elárulója. Tudta, hogy egy kegyetlen római kereszt vár rá ott. Tudta, hogy a testében lévő vér és víz külön fog válni, és hogy a homlokában lévő vér nagy verejték cseppekben fog hullani belőle. Minden tudott, ami előtte állt. Így állt ő ott a hegy tetején, letekintve Jeruzsálemre. Annak az órának az emberei pedig, akiket úgy hívták, hogy a jóféle vallásos emberek csoportja, gyűlölték őt. Az akkori gyülekezetek gyűlölték és támadták őt, és támadták mindazokat, akik hallgattak rá. Ha pedig valaki is elment vele az ő útjaira, azokat kirekesztették a gyülekezeti közösségekből. Nem csoda, hogy az ige azt mondja: az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akiknek szeretni kellett volna őt, akiknek mellette kellett volna állniuk, az ő leggádázabb ellenségei voltak. Ő pedig a maga kis csoportját egy tucat szegény emberből, halászokból, vámszedőkből, tanulatlanokból állította fel. A Biblia mondja, hogy néhányan teljesen tanulatlanok, írástudatlanok voltak. Néhányan még a nevüket sem tudták leírni. Ő soha nem ment a gyülekezetekbe az ő követőiért. És soha nem értett egyet a gyülekezeti vezetőkkel. Mindezeken túl ugyanolyan stílusú volt, mint egy próféta. Mindent elítélt, amit azok csináltak, ugyanúgy, ahogy az előtte élt próféták. Mivel az előtte éltek, az ige egyes részei voltak, ő pedig maga volt a teljes ige. Mindezek mellett mégis, minden korban és minden próféta idejében van egy bizonyos embercsoport, akik eleve el vannak rendelve arra, hogy meghallják az üzenetet, és ők követni is fogják. Őket nem érdekli a többség. Egy dolgot kell tenniük, hinniük annak, minden kis részét úgy inni azt magukba, ahogyan azt Mária tette Jézus lábainál, mert Mária az ő vacsoráját készítette el, és Jézus neki ezt mondta. De Márta, te annyira az élet dolgaival foglalkozol, de Mária a jobb dolgokat keresi. Látjátok az örök élet dolgait. Látjuk, hogy nagyon sokan megértették. Akkor még nem volt erről irodalmuk, mint ma, nem volt tévé, vagy telefon, vagy bármi ilyen abban az időben, mégis a nagy többséghez eljutott a hír, hogy ő is ott lesz a húsvéti ünnepen. Sokan a szellemi beállítottságúak közül tudták, hogy ő maga lesz a húsvéti bárány, hiszen akkora már elmondta nekik a dolgokat, amiknek meg kellett történniük. Aztán természetesen, mivel tudták, hogy ő ott lesz, és mivel szerették őt, nagyon vártak már rá. Valószínűleg volt egy csoport, akik tolakodtak, városkaputól városkapuhoz mentek, az utakat figyelték mindenfelé, mert tudták, hogy hamarosan meg kell érkeznie. Ők figyeltek. Mások közben azon csodálkoztak, hogy mi bajuk lehet ezeknek, akik kaputól kapuig rohangálnak. Mi ez a szenzáció? Tekingettek erre, tekingettek arra, hogy rájöjjenek, mi ez a mozgolódás. Mintha azok azért figyeltek volna mindenfelé, mert számítottak rá, hogy valami meg fog történni. Ó, mennyire szeretném egy pár percre megváltoztatni a témámat, és arról beszélni, hogy pontosan ez az, amiről a mi időnkben is szó van. Az ő eljövetelét váró emberek nagy várakozásban vannak. Érezzük ezt, ennek a feszültségét. Ők keresnek, minden mozzanatra és minden jelre felfigyelnek, és összevetik azokat az igével. És mikor látták mindazt, amik előre megvoltak mondva róla, egészen a végéig, tudták, hogy közel van a vég. Ott akartak lenni, ezért figyeltek. A tömeg egy része mellette állt, a kisebbség. Mások ellene voltak, a legtöbbjük 90%-uk ellene volt. És ez nagyjából így van a mai vallásos körökben is, amikor valóban az igéről és Krisztusról van szó, körülbelül 1% hiszi azt el. Mások még csak nem is figyelnek oda rá, történjék bármi is, ők vagy viccelődnek róla, vagy kritizálják azt. Tehát ma is szinte ugyanaz van. Az idők, a dolgok nem sokat változtak, a történelem csak ismétli önmagát. Nos tehát, látjuk, hogy ő mennyire felkeltette az emberek feszült figyelmét. Neki ezt kellene tennie, neki ezt kellene tennie. Ők várakoztak, és azon töprengtek, hogy vajon mit fog majd ő tenni, amikor megérkezik. Ott akartak lenni, hogy kapjanak abból, amit ő tenni fog, bármi legyen is az. Ők akarták azt. Látni akarták azt. Hittek benne. Mások hallottak az ő érkezéséről, és azért mentek elé, hogy kigúnyolják őt. Tehát a feszült várakozás, a szokatlanság, az egyedülálló alkalom, az alvó gyülekezetek, a feszült idegesség és a zsúfoltság napja volt ez, és akkor történt az meg. Az olajfák hegyén jön egy kis fehér szamár, baktat le a hegyről, körülvéve egy csoport kiáltozó emberrel, akik pálmafák leveleit szaggatják a fákról, ruhájukat az útra terítik, és így kiabálnak. Hozsánna Dávid fiának, aki az Úr nevében jön. A kis Szamáron ülő személy pedig nem más volt, mint Isten felkedt messiása abban az órában. És Isten mit végzett akkor? Mi az az érdekesség ott fent a hegyen? Hogy Isten ott történelmet csinált, Isten ott proféciát teljesített be. Ez pedig mindig magára vonja az emberek figyelmét. Ez összehozza a kritikusokat, a dőkesejüket, a ma délelőtti üzeneteit is, és a sasókat is. Látjátok? Összejönnek, hogy meglássák, mi történik. Néhányan kíváncsiságból jönnek, néhányan valami kifogásolni valót találni, mások kritizálni akarnak. Mindenféle ember összegyűlt, amint azt ma délelőtt mondtuk. Hívők, csinált hívők és hitetlenek. Mi van ott a hegyen? Profécia teljesedik be éppen. Most meglátjuk, hogy mi is történik. Most nézzük Zakariás próféta könyvét, a 9. fejezet 9. versét. Zakariás, az egyik próféta, a szellem által a következőket szólta. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezd, Jeruzsálem leánya. Íme, jön neked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. Nos, mi nem volt helyén azokban az írástudókban? Mi nem volt helyén azokban a papokban? Mi nem volt helyén azokban a vallásos emberekben? 487 évvel a megtörténése előtt lett mindez leírva egy igazolt próféta által, tehát már le volt írva és része volt a Bibliának, az ószövetségi tekercseknek. Akkor hát miért nem tudták azt meglátni, hogy ott éppen egy profécia teljesedett be? Ugyanazért, amiért ma sem tudják meglátni azt. Fogták Isten igéjét és hatástalanították. Azt az emberek számára azáltal, hogy az emberek hagyományait tanították hitelbekként. Ha csak olvasnák a Bibliát az írástudók, a prédikátorok, a szolgálók, a szellemi emberek, és úgynevezett felkentek, akkor nem kellene töprengeniük azon, hogy mi is történik éppen akkor, hanem tudnák, hogy mi az. Isten teljesíti be az ő igéjét. Isten történelmet csinált, proféciát teljesített be. Az üdvösség volt elérkezőben a világ számára az a nagy nap, amelyre minden proféta várt. Mindazok, akik a sírban voltak, erre a napra vártak. Gondoljatok csak bele, akik csak meghaltak, a mártírok és a proféták igaz véréből valók valamennyien. Ő így kiáltott. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis sírkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akartátok, de most eljött a te órád. Ezt az órát várta mindaz, aki a sírban volt, Ábrahám, Izsák, Jákob és az összes próféta. A gyülekezet pedig vak volt erre. Ki az, aki ilyen nagy port ver fel itt? Ki ez az ember? Egy alkalommal azt mondták, hát nem annak az ácsnak a fia van itt. Ismerjük őt, honnan lett neki ilyen bölcsessége? Hiszen egyik iskolánkkal sincs kapcsolatban. Egy könyvet sem ismerünk, amiből ő tanult volna. Ki ez? Ő volt a válasz a proféták proféciáira. Itt jön ő, szamárháton ülve. Micsoda látnivaló! Isten teljesítette be az ő megígért igéjét, azt az órát, amelyre 4000 éve vártak. A Teremtés könyvének 3. részében, a 15. versben Isten előre elmondja. Az asszony magva a kígyó fejére tapos, a kígyó azonban az ő sarkát mardossa. Ez az a profécia, ami az egész Biblián végigvonul, ami ennek az embernek az eljöveteléről szól. És nemrégiben volt egy proféta, aki felállt közöttük, egy igazolt proféta, Zakariás nevű, aki azt mondta, örvendezzetek Jeruzsálem leányai és Sion leányai, újjongjatok és kiáltsatok, mert királyotok jön hozzátok, aki szelíd és alázatos, Szamárháton ül. És ott azok az emberek, akik napról napra olvasták a Bibliájukat, látták őt, amint a Szamár hátán ülve jött, és azt kiabálták. Ki a csoda ez? Látjátok? Isten teljesíti be az ő igéjét azok számára, akiknek tudniuk kellett volna, hogy mi volt az, de ők nem ismerték azt. Amikor Isten beteljesíti az ő igéjét, az mindig érdeklődést kelt fel minden alkalommal. Az egy érdekesség, mert szokatlan. Annyira szokatlan, amikor ő a modern irányzat számára is beteljesíti az ő igéjét, mert a modern irányzat nem hiszi azt. Ők a maguk dolgait hiszik. Most, hogy látjuk, menjünk vissza az igében, és vegyük sorra más szokatlan eseményeket is, csak néhány perc erejéig, amikben Isten proféciát teljesített be. Amikor Isten megmond valamit, ő meg is fogja azt cselekedni. Az egek és a földek elmúlnak, de ez az ige soha nem tud elmúlni. Ezért van, hogy általában nagy látványosság, szokatlan érdekesség az. Lássuk meg, milyen szánalmas, hogy ott van Isten igéje azon emberek számára, akiknek hinniük kellene azt, ám az mégis annyira szokatlan, hogy ők csak kiáltoznak. Na hát, mi történik itt? Honnan veszitek ezeket a dolgokat? Ki a csoda ez? Mi a csoda ez? 4000 év proféciái után megtörténik azzal a nemzettel a lehető legnagyobb dolog, mert a meghaltak minden eseménye azon nyugodott, és az egész jövő azon nyugodott. A vallásos emberek pedig, akik magukról azt állították, hogy hiszik azt, csak ordítoztak. Ki a csoda ez? És mi ez a szenzáció? Valami rendkívüli? Ugyanaz, mert egyszerűen nem változik, most is szokatlan. Nézzünk meg tehát néhány szokatlan dolgot, amint mondtam. Mi volt az az érdekesség, mielőtt ítélet csújtott le, és víz pusztította el a világot? Egy öreg ember úgy 120 évesen egy hajót épített, amikor még víz sem volt, amin a hajó úszhatott volna. Ott volt fent évekig, az ajtóban állt, a hajó belsejében dolgozott, kívül és belül dolgozott azon, és azt mondta, víz fogja elnyelni az egész világot, abban a nagy, tudományos korban. Mi az a kopácsolásod fent a hegyen? Ó, csak az a Noé nevű öreg ember van ott fent, egy vén fanatikus. Túl sokáig volt a napon szegény öreg. Napszúrást kapott. Elment a józan esze. Valami nagy dolgot épít, amit ő bárkának nevez, és azt állítja, hogy víz fog lejönni felülről, ahol nincs is víz. És persze abban a bárkában fognak majd megmaradni az emberek, és aki csak nem hallgat az ő üzenetére, és aki csak nem jön be abba a bárkába, mind vízbe fog fulladni. Hallottatok még ilyet? Ez egy nagyon szokatlan érdekesség volt. Gondolom, hogy amikor az emberek egy jót akartak nevetni, akkor felmentek oda, megálltak a bárka ajtajánál, és jól kinevetgélték magukat. Hiszen már 100 évvel ezelőtt is azt mondtad, hogy esni fog. Már a nagyapám is arról mesélt, hogy hallott tőled a nagy esőről. És még mindig itt vagy, és ezt a nagy fadarabot kalapálod. Miért nem térsz már az eszedhez? Pedig ott Isten készült arra, hogy megerősítse az ő ígéretét, és hogy beteljesítse a proféciát. Azt, amit az ő prófétája hirdetett. Nagyon szokatlan. Isten az ő Noénak tett ígéretét teljesíti be, míg a többiek nevetgéltek. Isten arra is készülődött, hogy történelmet csináljon, és hogy másoknak is megmutassa a mai napig is, hogy ő megtartja a szavát. Bármennyire is valótlannak és értelmetlennek tűnik, ő még mindig megtartja az ő szavát. Ő ott egy példát állított fel abban az öreg emberben, aki a bárkát építette, példát a ma este itt lévő amerikaiak és szerte az egész világ számára. Bármit is mondjon a tudomány, bármit is mondjanak, ez, az, amaz, ő még mindig megtartja az ő szavát. ő történelmet csinált. Mi volt az az érdekesség egy napon, amikor szokatlan dolog történt a pusztaságban, ahol egy bokor lángokban állt, és egy elszökött próféta állt ott lent a pusztaságban? Ő semmilyen hangot nem hallott, semmilyen hangzatot, de felnézett, és egy szokatlan dolgot látott meg a hegy tetején. Isten akarta magára vonni az ő figyelmét, és ez ugyanígy van ma is. Isten készülődött arra, hogy betöltse az ő szavát az ő prófétája Ábrahám által. A te magod 400 évig fog idegen földön bolyongani, de én hatalmas kézzel hozom ki onnan őket. És ő azt az embert a feladatára készítette fel, amint a bárkát is menhelynek készítette el mindazok számára, akik hittek. Isten lángra gyújtotta azt a bokrot, és Mózes, a juhpásztor azt mondta, nézem, mit jelent az a különös dolog? És amikor ő Mózest felhozta a bokorhoz, ő beszélt is hozzá. Mi volt később az érdekesség a Pilátus palotájában, amikor ez a pásztor ledobta az ő botját, és az kígyóvá változott? Isten töltötte be a Mózesnek tett ígéretét. Mi volt az érdekesség a holtengernél, amikor a fáraó lovai ugyancsak ámulhattak, miközben azt látták, hogy hatalmas szél jön le az égből, és a vörös tenger ketté válik jobb és bal oldalra. És az a sok szegény rabszolga, Isten kötelessége szerint száraz földön kell át. Mi volt az? Isten tartotta meg az ő szavát. A halál véget ért, egy élő nép kelt ott át. És a szellemileg halott nép, amikor utánozni próbálta őket, vízbe fulladt. Isten proféciát teljesített be, és történelmet csinált. Ez volt hát az érdekesség a holttengernél. Mi volt az érdekesség két nappal ezután a Sinai hegynél, amikor a férfiaknak megmondatott, hogy ne közelítsenek feleségükhöz, amikor meg kellett mosniuk a ruháikat, és meg kellett szentelniük magukat, és a hegy köré kellett gyűlniük, ahol egy Mózes nevű ember azt mondta, hogy Istennel találkozott egy tűzoszlopban. És Isten azt mondta Mózesnek, lejövök a nép közé, bizonságot teszek arról, amit neked megmondtam, és arról, hogy ki vagyok én. Megmutatom nekik, hogy én vagyok az Isten. Ez volt az az érdekesség, Isten beteljesítette az ő igéjét. Mi volt az érdekesség a történelem azon napján, ahol egy nemzet megfeledkezett Istenről, ahol a nép szertartásos és közömbös lett, ahol a papok és a modern irányzatot követték, és a próféták a papok akarata szerint prófétáltak? És azon a napon szokás szerint volt egy emberük, akit fanatikusnak tartottak, aki az asszonyok sminkjéről beszélt, meg ilyen dolgokról egy páratlanul furcsa szervet. És ez az öreg ember lejött, és azt mondta a királynak, még harmad sem fog hullani, amíg én elő nem szólítom azt. Aztán látjuk, hogy ő elrejtőzött, elmenekült, valahol a pusztában bújdosott. A nagy közönség persze azt gondolta, hogy biztos a halálra éhezett vagy elkárhozott, miközben igen jól gondot viseltek róla élelemmel és vízzel is. És aztán előállt és azt mondta, látjátok-e, hogy nálam van az így szól az Úr. Na most, ha még mindig nem győződtetek meg róla, akkor menjünk csak fel a hegyre, és bizonyítsuk, hogy kicsoda az Isten. Mert neki már egy másik látomása volt az Úrtól. Azt mondta, választatok egy oltárt, építsétek meg, és hozzatok ökröket, vágjátok le őket. Én is megépítem az Úr oltárát, és én is ökröket helyezek el a magamira. Áldozzunk mindketten, és hadd válaszoljon az az Isten, aki az Isten. Ő semmiképpen nem csinálta volna végig, ha az Úr nem vonta volna neki, ő maga mondta később, mindezt megtettem, Uram, a te parancsolatodra. De mi az érdekesség? 400 pap áll ott a hegyen, egy király és az ő szekerei, körülötte fegyverben az őrséget. És ez az öreg, bogjas, nem éppen ápolt külsejű, kopaszfejű, szőrös arcú ember, egy magára tekert gyapjú darabba öltözötten, teljesen szőrös testtel, bottal az egyik kezében, és olajos kannával a másik kezében áll ott, miután 3,5 évvel korábban azt mondta, még harmad sem fog az égből hullani, ha csak én elő nem szólítom azt. Isten helyébe állítja magát a glóriákkal és árnyakkal, ahogyan az emberek beszélnek arról. Az a vén ember áll ott fent a hegyen, és mindenkit maga köré csődít. Mi volt az az érdekesség? Isten készítette el az alkalmat, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy az ő prófétája igazat mondott. Isten proféciát teljesített be. Isten történelmet csinált, és az igét teljesítette be. Néhány száz évvel ezután volt egy férfi, ugyanezen szellem által felkenve, aki a pusztából jött ki, aki semmilyen szervezettel nem állt kapcsolatban, bár az apja szervezeti ember volt, egy rendszerinti pap. De ő a pusztából jött elő, gyapjú bőrbe öltözötten, szőrös arccal. Csak éppen ő nem ősz, hanem fekete volt. Mi volt ennek az embernek az érdekessége, ami egész Jeruzsálem és Júdea érdeklődését felkeltette? Néhányan kimentek, és azt mondták, egy vadember van ott kint, próbálja vízbe folytani az embereket. Ki hallott még ilyet? Mások kíváncsiak voltak, és azt mondták, ez bizonyára a Messiás. Egyikük azt mondta, talán egy próféta lehet. Nem tudták, mire vélni a dolgot. De hát mi volt az? Isten teljesítette be az Ézsaiás 40-et, ahol ő azt mondta, íme, amit cselekedni fog az utolsó napokban, hogy ő elküldi az ő szolgáját, és hogy mit fog az ő szolgája tenni. Ezután pár héttel látjuk, hogy ez az ember annyira bizonyos volt az ő üzenetében, hogy azt mondta, közöttetek áll az, akinek én a sarulya szíját sem vagyok méltó megoldani. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd meg titeket, amint én vízzel keresztellek meg. Egy napon egy körülbelül 30 éves átlagos külsejű fiatal ember ment le oda és megkeresztelkedett. És amikor ez az ember eljött, az olyan nagy érdekesség volt a próféta számára, hogy a próféta nagyon különösen viselkedett azon a napon. A gyülekezet nem bírta megállni, hogy ne nézze végig, amint a próféta a folyó túlsó partján álló papokkal vitázott. Azok azt mondták, Isten építette ezt az oltárt. Isten mondta nekünk, hogy ezt cselekedjük. Mózes a próféta. Mi hiszünk Mózesnek. Soha nem jár le az áldozatok ideje. Hallom, amint János válaszol erre, és azt mondja, nem olvastátok-e az írást, ahol Dániel próféta azt mondja, eltöröltetnek a naponkénti áldozatok? És eljött az az óra. Nem olvastátok-e, amit Ézsaiás próféta mond a 40. fejezetben? Kiáltó szó hangzik a pusztában, készítsétek az Úrnak útját. Két prófécia szól rám. És egy másik dolog. Nem ismertétek-e fel, hogy 400 évvel ezelőtt miről beszélt a prófétánk Malakiás? Íme, én arcom előtt küldöm el hírnökömet, hogy elkészítse az utat. Nem tudjátok, hogy itt prófécia teljesedik be? Prófécia teljesedett be. És egy másik alkalommal a próféta elfordult, és azt mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Most mi az érdekesség? Már nem a próféta személye, hanem az ő proféciája. Figyeljük meg, hogy mi zajlott ott le. Itt jön egy átlagos külsejű ember, akit senki nem ismer, egy ács fia. Belegyalogol a vízbe. Ekkor János, a nagy próféta azt mondja, nekem kell általad megkeresztelkednem. Miért jössz hát te hozzám? Ő azt mondta, így kell lennie. A prófétának és az igének be kell töltenie minden igazságot. Ezért megértette, hogy az áldozatnak először meg kell mosódnia a bemutatása előtt, és megkeresztelte őt. Egy másik érdekesség történt, amikor ő feljött a vízből. Ez a próféta, aki annyira hűségesen hirdette az ő korszakát és idejét, felnézett és látta az eget megnyílni. Látta Isten szellemét galambként leszállni őre el, és hallotta, amint a hang azt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Isten igazolta a próféta üzenetét, amely az emberek figyelmét a Jordánhoz vonzotta. Egy testvérnek kellett nemrégiben elénekelnie a messze fent a hegyen áll egy régi kereszt kezdetű éneket. Mi az az érdekesség a Golgotán? Amint látjuk, hogy a vallásos világ elítélte őt, és a római kormány halálra ítélte őt. Amint ott függött ő két lator között, szomjúhozva, testéből a vér folyik. Ott függ ő, és kiált. Én Istenem, miért hagytál el engem? A vallásos emberek ott állnak, látják, mi történik, és sejtelmük sem volt arról, hogy az Ószövetség proféciája teljesedett be ott, és akkor a Golgotán. Dávid maga írta úgy a szellem által, mint a többi proféták, mintha magáról írta volna a 22. Zsoltárban. Én Istenem, miért hagytál el engem? Csontjaim néznek szembe velem, átlyukasztottak kezeimet és lábaimat. Dávid úgy beszél, mintha ő mondaná ezt, de az nem Dávid volt, hanem Krisztus Dávidban. És itt a Golgotán teljesült be az a sok prófécia, ami különféle prófétáktól hangzott el. Mi volt az az érdekesség a Golgotán? Hogy Isten beteljesítette az igéjét. Másik érdekesség is volt egy hegyen, pünkös napján, amikor mindannyian ott voltak a vallásos ünnepen, és azt gondolták, hogy végre megszabadultak azoktól a vallási fanatikusoktól. Hiszen már 10 napja nem hallottak róluk. Aztán hirtelen, mint egy kiszabadult méraj, ők csak rajzoltak ki az épület felső szintjéről, ki az utcákra, kiáltozva és folytatva minden. Mi ez? Mire véljük ezt? Hát berúgtak ezek mind? Figyeljetek! És egy próféta állt fel közöttük, valódi prófétaként, és azt mondta, ti Izraelből valók, és ti, akik Júdeában lakoztok, Jeruzsálemben, tudjátok meg ezeket, és hallgassatok az én beszédemre. Nem részegek ezek, ahogyan azt ti gondoljátok, hanem ez az, amit az Úr Joel prófétán keresztül megmondott. Az utolsó napokban kitöltök az én szellememből minden lélekre. Ez volt hát az érdekesség. A vallásos emberek miután megölték az élet fejedelmét és a többi dolgaik után, még mindig nem látták a Szentlélek eljövetelének ígéretét. Érdekesség volt az. Kicsoda ez? Mit jelentsen ez? Mi történt ezekkel az emberekkel? Ó, ma is ugyanez van. Átugrunk néhány dolgot, hogy a mai órához elérhessünk. Ma ugyanez a dolog van. Ugyanaz a dolog történik ma is. Ugyanaz a kérdés hangzik el. Mi ez a nagy felhajtás? Nézzetek csak végig az utcán. Kocsik Michigantől, Floridáig, Maine-től, Kaliforniáig. Ahogyan ma reggel kocsiba ültem, vagyis inkább kora délután, a feleségem és én végig hajtottunk az utcán, és néztük az autókon a sokféle rendszámtáblát. Akkor gondoltam a mostanimára. Mit jelentsen mindez? Amint az megmondta, ahol a test, oda gyűlnek a saskesejük. Azt mondtam a feleségemnek. Drágám, emlékszel arra az utolsó éjszakára, amikor búcsút kellett mondanom mindannak, ami kedves volt nekem ezen a világon, és ki kellett mennem a puszta mezőre, hogy elkezdjek valamit, amit Isten mondott nekem, hogy megtegyek? Akkor énekelted azt az éneket. Ó, keletről és nyugatról érkeznek, a távoli tájakról jönnek, lakomázni királyunkkal, hogy vendégei legyenek, mi áldott e nagy zarándok sereg. Fénylő arca előttük, isteni szeretettel ragyog, kegyelmének részesei, koronáján gyémántok. Ez az érdekesség. Isten eleve elrendelt magja, aki nem is tehet mást, mint hogy kövesse azt, mert az életénél is többet jelent neki az. Az életünket elvehetik, de az sohasem. Mi az az érdekesség? Isten szokás szerint beteljesíti az ő igéjét. Újra beteljesíti a Zakariás által megmondottakat, amiket Zakariás próféta szólt. Néhány perccel ezelőtt a 9. verset olvastam föl, amikor Jézus az ő templomába érkezett, és, vagyis Jeruzsálembe érkezett egy kis fehér szamáron ülve, akkor teljesült be a Zakariás által kimondott profécia. Itt van! Örüljetek nagyon Sion leányai! Kiáltsatok Jeruzsálem leányai! Íme királyotok jön hozzátok! Ő igaz és üdvözítő, alázatos, szamárháton ül és a szamárcsikó hátán. Ez volt az érdekesség Jeruzsálemben, a vallásos székhelyen. Most mi láthatjuk az utolsó idők történéseit. Lapozzunk csak tovább néhány oldallal, és nézzük meg, hogy arról mi áll ott. Lapozzunk oda az utolsó idők leírásához. Ez itt a középkor volt, lapozzunk most az utolsó időkhöz. Lapozzunk a Zakariás 14. fejezetéhez, és kezdjük a 4. versnél. És figyeljünk! Úgy 9 verset fogunk olvasni, a 4. verstől a 9. versig. Nagyon figyeljünk! Az ő eljöveteléről prófétált az utolsó napokról. Most nagyon figyeljük! Ez itt az Így szól az Úr. Ez a Szentírás a Zakariás 14. Emlékezzünk, mit mondott a Zakariás 9. És nem ismerték fel azt. Mi a helyzet ma? A Zakariás 14, ami az ő eljöveteléről szól. És azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy azálig nyúlik, és úgy futtok, amint futottatok a földindulás elől Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Egy másik földrengés hasítja ketté a földet. Ha itt követni akarjuk az igét, akkor figyeljük meg az 5. verset, ami elmondja, hogy az olajfák hegyének ketté hasadása egy földrengés miatt következik be, ezt erősíti meg az Ézsaiás 29.6 és a Jelenés 16.9. Pontosan. Mi ez? Ugyanaz a próféta, aki az ő első eljöveteléről beszélt, meglátta az ő második eljövetelét is. Vegyük észre, amint a földindulás idején. Látjátok, mit csinálnak a földrengések? Látjátok, mi van róluk eleve elmondva? Bizony eljő az Úr a ti istenetek, és úgy lesz azon a napon, nem lesz világosság, tiszta vagy sötét, de lesz egy nap, amelyet az Úr tud, se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az estvének idején. Világosság lesz az esti időben, ugyanaz a próféta, és az emberek vakok. Mi az érdekesség? Olvassunk el még néhány verset. És a napon lesz, hogy élő vizek jönnek ki Jeruzsálemből, fele részük a napkeleti tenger felé, fele részük a nyugati tenger felé, és nyárban és télben is úgy lesz. És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lesz, és a neve is egy. Világosság gyúlik az esti órán. A dicsőségre vivő utat bizonnyal megtalálod, a víznek útján van ma a világosság, a Jézus drága nevében eltemetve. Ifjak és vének, térjetek meg minden bűnötökből, a Szentlélek bizonnyal eljön. Eljött az esti világosság, a tény, hogy Isten és Krisztus egy. Látjátok, hol tartunk? Nemzetek hullanak szét, Izrael felébred, a jelek, mint a prófétáink előre megmondtak, a földrengés a pogányoknak az utolsó időkben. A pogányok napjai meg vannak számolva, riadó szól, elszóratottak, térjetek vissza otthonotokba. Ti, akik kilettetek rúgva, mert azok a bárkák másokat vittek tovább, gyertek ki onnan, mielőtt a halál lesújt rátok. Isten bizonyságot tett arról, az így fog történni. Lapozzunk egy másik részhez, az Ószövetségben, a Malakiás 4 részéhez, és olvassunk egy kicsit a 4. részből. Íme eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja. Most ez nem. A Malakiás 3 volt az első eljövetele, itt pedig a második eljöveteléről van szó. Még ez a Dr. Scofield is itt természetesen nem értek egyet az ő lábjegyzeteivel, de még ő is jól látja ezt. János elküldetése. A Malakiás 3 és a Krisztus második eljövetele előtt illés jön el. Minden rendben. A kevélyek megégnek, mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Hol van akkor az örök pokol? És feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ugrándoztok, mint a hízzal tulkok, és széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek Ura. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Itt van második eljövetele Illésnek. Íme én elküldöm nektek Illést a prófétát. Az Ószövetség záró verse. Elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Most ez nem lehetett János. Nem. Látjátok? A világ nem égett el, és az igazak nem jöttek ki a gonoszok közül. Látjátok? Nem, nem. Mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el nem jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Figyeljük meg a Szentlélek pontosságát, hogy mennyire nem keveri össze Illés két eljövetelét. A Malakiás 3 azt mondja, íme én hírnökömet küldöm el az én arcom előtt. Amikor Jézus kérdezték meg Jánosról, ő azt mondta, ha el tudjátok fogadni, ez az, akiről a próféta azt mondta. Elküldöm az én hírnökömet az én arcom előtt. Ez volt az eljövendő Illés. Malakiás 3. Figyeljük meg, hogy az ige mennyire pontosan adja meg azt. Figyeljük, hogy hogyan mutatja ez meg azok számára, akik hinni akarnak, akik látni akarnak. Emlékezzünk, Jézus hogyan állt meg egy igevers közepén, mert annak egy része akkor teljesült be, a másik része pedig az ő második eljövetelekor fog beteljesülni. Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, és vigasztalást hozzak a megtört szívűeknek. És aztán megállt, mert az ítéletet hirdessek a pogányoknak, csak az ő második eljövetelekor lesz majd meg. Figyeljük meg, hogy ez az ige hogyan állítható párhuzamba ezzel. És ő, Illés, az atyák szívét a fiakéhoz fordítja. A Malakiás 4-ről beszél, vagyis ne keverjük össze a Malakiás 3-mal. János, Illés, aki Krisztus első eljövetelekor volt eljövendő, a régi atyák szívét a gyermekek üzenetéhez, az új üzenethez fordította. Most figyeljünk! És a gyermekek szívét az atyákéhoz. Az ő második eljövetelekor, az utolsó időkben ők ismét visszafordulnak az apostoli hithez. Látjátok, mennyire tökéletesen áll össze az ige? Ez volt az Ószövetség vége, az Ószövetségé. Most látjuk azt, hogy világosság gyúlik az esti időben. Mi az? A tető, a fatetőhegy. Amint ma délelőtt mondtam, mi feljöttünk a felekezeteken keresztül, nem egy narancsfán, mint ahogy azt ma délelőtt mondtam, hanem volt nekünk grapefruitunk, citromunk és mindenféle más dolgunk, ami egyáltalán nem volt meg a kezdetkor. De később, nehogy lemaradjatok erről. itt jön az. Miután minden felekezet eljátszotta a maga részét, nekik nem volt elég világosságuk, hogy elinduljanak, és lesz egy nap, amit nem lehet sem nappalnak, sem éjszakának nevezni. Mit csinálnak ők? Mit csinálnak? Mit keres egy citrom a narancsfán? Elveszi a narancs eredeti életét, ami előjönne, és megmásítja azt egy citromon keresztül. Ezt tették a felekezetek Isten igéjével. Isten igéjét hatástalanították az ő saját hagyományaikkal. Ez így szól az Úr. Citromokat, grapefruitokat teremtek, de nem narancsot. De mit mondott a proféta? Ugyanaz, aki a ma esti igerészünket mondta. Örüljetek, Jeruzsálem leányai, Sion leányai, mert királyotok jön hozzátok, szelíd és alázatos, szamárháton ül és szamárcsikon. Ugyanez a proféta mondta. Eljön az érés ideje. A nap azért lett a földre küldve, hogy gyümölcsöt érleljen. Miért nem tudta azt megérlelni? Mert nem volt gyümölcs, amit érlelhetett volna. De az élet tovább utazik. Feljött egy grapefruiton keresztül, hogy narancs legyen, látta a szervezettségét, az egy grapefruit volt. Aztán tovább ment, és feljött abban az időben egy citromban. Aztán megint tovább ment, és megint valami más lett. A legvégén, mikor egy fa tetején megjelent, egy mandarin lett, ami félig narancs és félig citrom. Egy kevert termés, egy megrontott dolog, egy romlottság élt meg ugyanazon a fán. A hüvely még a választottakat is majdnem megtévesztve. Úgy néz ki, mint egy narancs, de nem az. De világosság lesz, amikor ő túlnő a szerveződéseken. Amikor kinő végre a szerveződésekből, akkor ismét virágozni fog, és narancsokat fog teremni, amint azt akkor tette, amikor a földbe került, és akkor lesz majd világosság. Mi ez az érdekesség? Mi ez, ami történik? Isten igéjének a beteljesülése. Két tanú is van az Ószövetségben, hogy ez meg fog történni. Nézzük a János 14:12 az Új Szövetségből, amit Jézus mondott. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. A Lukács 17:22-30-ban ő azt mondta, amint Lót idejében volt, mielőtt Sodoma leégett, ugyanúgy lesz az ember fiának visszatértekor is, azon a napon, amikor az embernek fia kijelentetik. Ó, csak nézzük meg az igét. Az embernek fia. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Kinőtte a felekezeteket, és felnőtt a fa tetején. Mit mondott ő a János 14-ben vagy 15-ben? Minden vessző, amely én bennem van, és gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és lemetszetik, tűzbe dobatik és megégettetik. De minden szőlővessző, amely gyümölcsöt terem, megtisztítatik. Ó, lesz igazi korai és késői eső az utolsó napokban arra a kis csoportra, akik vele jönnek, amint azon a kis fehér szamáron ül, alázatosan, nem a felekezetet kiáltozzák, hogy a Hozsánna a királynak az Úr nevében jön. Mi történik ma? Mi az az érdekesség a hegyen? Nemrégiben ennél a szószéknél álltam, és a Szentlélek azt mondta, eljön a nap, amikor egy nagy póznát fognak a házad elé vinni, és elmozdítják a kapudat. Csak menj el mellette, és ne légy mérges. Láttam, ahogy a kapum darabokban hevert ott a domboldalon. Láttam magam előtt a dombol teljesen felásva, ahogy táblák, meg mindenféle dolgok hevertek szerteszéllyel. Ő azt mondta, oda néztem, és egy kis Riki volt ott, aki kidöntötte a kapumat, és mindezt csinálta. Azt mondta, miért nem szóltál erről nekem? Elkezdett okoskodni velem, és nekem meg kellett őt ütnöm. És mikor megütöttem, azt mondtam neki, ilyet utoljára akkor tettem, amikor még a ringben voltam, de akarom, hogy ezt jól vésd az eszedbe. Még egyet behúztam neki. És amikor kiütöttem őt, akkor megint lábra állítottam, és aztán megint kiütöttem. Háromszor vagy négyszer állítottam lábra, és a domb túlsó oldaláig vertem őt. Aztán átjöttem ide, és azt mondtam, nincs ez így jól. Aztán megint lábra állítottam őt, kezet ráztam vele, és azt mondtam neki, Nem haragszom rád, csak azt akarom, hogy tudd, hogy így nem beszélhetsz velem. És aztán, amikor megfordultam és visszajöttem, a Szentlélek ott állt a kapunál, és azt mondta, most menj túl ezen. Amikor az a pózna ideér, akkor indulj nyugat felé. Ez a könyv minden, amire szükségem van, ez a könyv jó recept, az út, melyen járva kikerülhetem a bajt. Amen. És ez a könyv az ige pedig Isten. Menj el a problémáid mellett, és majd az megmondja, mit kell tenned. 3 évvel ezelőtt hallottam, amikor a barátom, aki a mellettünk lévő úton lakik, hogy egy póznát vitt magával. Kimentem, és azt kérdeztem tőle, mi a helyzet, Matt? Mr. King fia, egy személyes barátom. Ő így felelt. Billy, ki fogják szélesíteni az utat? Mindannyian emlékeztek rá. Azt mondtam, talán a híd miatt. Megmondtam Woods testvérnek, tartsd meg a tulajdonodat. Talán az a híd ezen keresztül fog menni, vagy valami. Az utat feltörték, téglák, kövek és mindenféle dolgok hevertek szerte széllyel. Úgyhogy azt mondtam, tartsd meg a tulajdonodat. Aztán, amikor én... King úr megmondta nekem, hogy ez fog történni. Bementem, és azt mondtam a feleségemnek, aki bent ült. Drágám, valami le van írva erről. Ez így szól az Úr valahol. Bementem, és kezembe vettem a könyvemet, belenéztem, és abban az állt. Eljön az a nap. 8 évvel később. Aztán, ahogy ránéztem, azt mondtam. Itt az idő, drágám, hogy nyugat felé induljunk. 2 nappal később, úgy délelőtt 10 óra felé az Úr szellemében voltam. Egy kis galamb csoportot láttam repülni, és figyeltem a kis madarakat. Emlékeztek rá. 7 angyalt láttam piramis formában, amint siettek ki hozzám. Azt mondták, fordulj nyugatra, és menj Túszon városába, és legyél ott 40 mérföldre észak-keleti irányban a várostól, és egy kis bogarat fogsz a ruhádról levenni. Fred Soltman testvér is, aki most ott ül szemben velem, ott volt azon a délelőttön. El is felejtettem. Azt mondtam, óriási robbanás volt, mint egy földrengés, ami azon a vidéken szinte mindent megrázott. Nem értem, hogy ember hogyan élhetné túl azt. Féltem. Ott voltam Phoenixben, akik ma este hallgattok, viseljétek el, hogy ezt elmesélem. Az uraim hány óra van üzenetet prédikáltam. Hol tartunk? Nyugatra mentem. Közületek sokaknak megvan az a kazettája, sokkal hallottátok azt 1 vagy 2 évvel a megtörténése előtt. Én nyugatra mentem, és azon tűnődtem, hogy mi fog történni. Egy napon az Úr szólított. Megmondtam a feleségemnek, azt mondtam, drágám, az én munkám valószínűleg véget ért. Nem tudtam. Azt mondtam, Isten végzett velem, és valószínűleg most már hazamegyek. De vedd magadhoz Billit, vigyázz a gyerekekre. Isten valahogyan utat fog neked készíteni. Menj, és Isten előtt igazán éljél. Biztosítsd, hogy a gyerekek fejezzék be az iskolát, és Isten félelmére tanítsd meg őket. Ő azt mondta, Bill, te nem is tudod, hogy ez így lesz. Azt mondtam, nem. De ember azt túl nem élheti. Egy reggel az Úr fölkeltett, és azt mondta, menjél fel a Szabinó kanyonba. Magammal vittem egy darab papírt és a Bibliámat. A feleségem azt mondta, hová mész? Azt mondtam, nem tudom, majd megmondom, amikor visszajöttem. Felmentem a kanyonba, olyan magasra másztam fel, ahol a sasok repültek. Ott álló szarvasokat láttam. Letérdeltem imádkozni, a kezemet felemeltem, és egy kard volt ott a kezemben. Körülnéztem. Azt gondoltam, mi ez? Magamnál vagyok. Egy kard van a kezemben. Ragyogó, csillogó, fénylik a napfényben. Azt mondtam, mérföldekre tőlem, s nincs ember itt ebben a kanyonban. Akkor honnan jöhetett ez? Hangot hallottam, ami ezt mondta. A király kardja. Azt mondtam, a királyok lovaggá ütik az embereket a kardjukkal. Aztán jött a hang, és azt mondta, ez nem egy király kardja, hanem a király kardja, az Úr igéje. Azt mondta, ne félj, ez még csak a 3. húzás. Ez a te szolgálatod igazolása. Egy barátommal mentem vadászni, nem tudtam, hogy mi fog történni. Valaki hívott engem, aki az Úr angyalának fényképe miatt kritizált engem, aki a fényképet készítette. Le kellett mennem Houstonba, a fiához, aki éppen haldoklott, és már csak néhány napja lehetett hátra. Ő találkozott velem, megölelt, és azt mondta nekem, csak gondold el, hogy az az ember, akit én kritizáltam, jött el hozzánk, hogy megmentse az egyetlen fiamat. A humanitáriusok egy Oscar-díjat, vagy minek is nevezzem, adtak nekem életmentésért. Aztán visszamentünk, és én felmentem a hegyre vadászni. Fred testvér és én mentünk ki azon a délelőttön, amikor nekem már megvolt a vadászpuskám. Körülnéztem, és megláttam a helyet, ahová mentek. Azt mondtam, Fred testvér, menj át annak a hegynek a másik oldalára, most korán reggel, virradatkor, én pedig a másik oldalon leszek. Nem lövök rá a vaddisznóra, nem ölöm meg. Ha azonban az a csorda erre fog jönni, akkor eléjük fogok lőni, és visszaterelem őket. Fred testvér kiment, és ott nem volt vaddisznó. Láttam, hogy integetett nekem. Lementem egy kanyonba, a nap éppen akkor volt felkelőben. A hegy másik oldala felől jöttem, egyáltalán nem is gondolkoztam a proféciákról. Leültem, vártam, pihentem, és azt gondoltam, mi lehet ezekkel a vaddisznókkal? Felvettem a, úgy ültem, mint az indiánok, tudjátok, törökülésben. Ránéztem a lábamra, és egy kis bogár volt a nadrágomon. Felvettem. Azt mondtam, ez különös. Itt vagyok én 40 mérföldnyire északkeletre Tucsontól. A kisfiam Joseph ott ül és vár rám. Aztán feltekintettem, és egy nagy vaddisznó csordát láttam jönni fent a hegyen. Ledobtam a kis bogarat. Azt mondtam, elkapom őket. Szólok Fred testvérnek, erre a bokorra tűzök fel papírból egy jelet, hogy lássam, melyik úton kell mennie. Igyekeztem fel a hegyen, úgy szaladtam, ahogy csak bírtam, a másik oldal felé. Aztán hirtelen azt éreztem, mintha valaki meglőtt volna. Ekkora robbanást életemben nem hallottam. Az egész vidék megrendült bele. Aztán pedig ott állt előttem 7 angyal egy csoportban. Kicsit később találkoztam össze Fred testvérrel és a többiekkel. Azt mondták, mi volt az? Válaszoltam, ez volt az. És most mit fogsz tenni? Hazatérek, mert így szól az Úr, Isten megnyitja számunkra a 7 pecsétben a 7 titkot, ami a Bibliában ennyi éven át volt elrejtve a felekezetekről, meg mindenféle dolgokról. Egy kör alakban mozgó dolog volt ott, a földről szállt fel, mint egy kiformálódó felhő. Az felszállt a hegyre, és aztán tovább haladt nyugat felé, ahonnan az jött. Egy idő után a tudomány is megtalálta azt, 30 mérföld magasan volt, 25 mérföld szélességben, éppen ebben egy piramist formált körbe. Aztán másnap a képet jobb oldalára fektették, és Jézus volt ott, mint a 7 gyülekezeti korszakban, fején a fehér parókával, azzal mutatva meg a legfelsőbb istenséget. Ő alfa és omega, első és utolsó. Ő az örökké valóság legfelsőbb bírája, aki ott állt és igazolta ez óra üzenetét. És világosság gyúlik az esti időben. Miről van szó? Mi volt az? Nyugatra mentem. Ugyanazon a hegyen, amikor Ben Woods volt ott velem, azt mondta, dobd fel egy követ a levegőbe. Mondd a Woods úrnak, hogy így szól az Úr, meg fogod látni Isten dicsőségét. Másnap, miközben ott álltunk, forgószél jött le, és darabokra robbantotta a hegyeket. Lezúdul a kövek vágták le a fák tetejét, 4-5 lábnyira a fejem fölött. 3 nagy robbanás volt, és a testvérek szaladtak hozzánk, körülbelül 15 testvér állt ott, prédikátorok és mások. Mi volt ez? Azt mondta. Mi volt ez? Azt mondtam. Ítélet csújt le a nyugati partra. 7 nappal később a földrengés majdnem elsüllyesztette Alaszkát. Mi ez a világosság a Sunset hegyen és az arizonai Colorado erdőben? Milyen különös dolog történt ott, hogy a keletről nyugat felé autózó emberek összeszedték a szanaszét heverő köveket, ahol az lesújtott? És mindegyik kődarabon 3 sarok van, amit az szaggatott le. A 3-1. Szerte az országban ott vannak ezek a kövek papírnehezékeknek az íróasztalokon. Mi az a különös dolog a Sunset hegyen és a Coronado erdőben? Junior Jackson, ahogy hallgatsz minket, emlékszel-e az álomra, amit megmagyaráztam? Menni arra, ahol a nap nyugszik, és ez a Sunset hegyen történt. Ez az esti óra, a napnyugta órája. A napnyugta üzenete a történelmen, a proféciákon keresztül beteljesült. És világosság gyúlik az esti órán, a Sunset hegyen és a Coronado erdőben, 40 mérföldnyire északra Tucson városától. Nézd meg a térképen, hogy ott van-e a Sunset Peak. Pontosan ott történt. Másnap még magam sem tudtam erről. Minden, ami a soha nem fog meghalni. Folytonosan bemutatja magát. Az esti világosság eljött, Isten igazolta önmagát. Mi az? Az a tény, hogy Isten és Krisztus egy. A fehér, hányan látták a fehér parókát rajta, amint arról a Jelenések egy alapján beszéltünk. Látjátok, a legfelsőbb istenség, a legfelsőbb hatalmasság, semmiféle másik hang, semmiféle másik Isten, semmiféle másik akármi. Ő benne lakozik az istenség teljessége testileg. Maguk az angyalok voltak az ő parókája. Amen. Mi történt a Sunset hegyen? Isten igazolta az ő igéjét. Ez volt az a hatalmas zaj. Nézzük csak! Isten ismét beteljesíti az ő megígért szavát a Jelenések 10:1-7-ben. És a hetedik angyal üzenete elhangzásának napjaiban az Isten titka bevégződik. A Jelenések 10:1-7 elrejtett titka az utolsó gyülekezeti korszaknak szóló utolsó üzenet. Pontosan betölti ebben a korszakban a Szent Lukács 17:30-at. Azon a napon, amikor az embernek fia megjelenik, és hamis proféták és hamis Krisztusok emelkednek fel, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy még a választottakat is félre vezetnék, ha lehetséges volna. Az emberek még mindig kételkednek, és szokás szerint a gyülekezet sem tud ezekre mit mondani. A tudomány pedig, Tucson városában még mindig írogatják a cikkeiket, és az újságokban jelentetik meg azokat. Ott hátul, a Lemon-hegynél azok a hatalmas kamerák nem látták meg azt felemelkedni arról a helyről, ahol mi álltunk, és nyugat felé menni, mutatva azt, hogy az idő lejárt. Már csak egy kis utat tehet meg addig, hiszen a nyugati partnál tart. Az ítélet pontosan azon az úton sújtott le, ahol az elhaladt. Felment Phoenixen túl, tovább Prescott felé, fel a nyugati part hegyein túl, egészen, hová ment? Fel egészen Alaszkáig, ott mennydörgött, végig azon az úton. A megfigyelő állomások és a sok kutató Tucson városában még mindig azt kérdezgetik, és arról végeznek kutatások, hogy mi is volt az olyan magasan, hogy az nem lehetett egy felhő, köd vagy pára, semmi nem lehetett olyan magasságban. Mi volt az? Hol van most? Nem tudnak mit hozzászólni ahhoz a természet fölötti jelenséghez, ott fent az égen. Éppen úgy, mint ahogy azok a bölcsek voltak, akik a csillagot követték. Hol van, aki megszületett, a zsidók királya? Mi volt az? Isten teljesítette be az ő igéjét. Csillag fog felemelkedni Jákobból. A menny Istene pedig megígérte, hogy az esti órának esti világosságai lesznek. 3 évvel ezelőtt a titok egy profécia volt. Uraim, hány óra van? De ez most már történelem. Elmúlt. Az ígéret beteljesült. Hány óra van, uraim, és mi az az érdekesség? Isten teljesíti be az ő igéjét. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Imádkozzunk. Kedves Istenünk, sokáig tartottam itt az embereket, hosszabban, mint szerettem volna. Imádkozom, Istenem, hogy legyen valami az elmondottak, vagy a megtörténtek között, ami az embereknek kint is mindenfelé segít megérteni. Hogy megértsék, lássák és higgyék, hogy Te vagy az igazi Krisztus, és hogy az itt igazolt szavak az ő szavának megerősítései, amely tökéletessé tétetett, és amely beteljesült annak a kellő idejében. Most, Úr Jézus, a saját szavaiddal mondtad azt, hogy a világ sodomai állapotban lesz. Mi tudjuk ezt, elég csak körülnéznünk. És Te azt mondtad akkor, hogy amint Sodoma napjaiban volt, 3 hírnököt küldtél el akkor a pogány és a zsidó világnak. Egyikük maga Isten volt, az emberfia, aki magát emberi alakban mutatta meg, és csodát tett azáltal, hogy megmondta Ábrahámnak, hogy mit csinált Sára az ő háta mögött a sátorban. Azt mondtad, hogy ez fog megismétlődni, és hogy az egész pogányvilág sodomai állapotban lesz. És mi itt vagyunk, Urunk. Más proféciák is ugyanezt a dolgot támasztják alá, hogy elküldöd Illést az utolsó időkben, Illés szellemét erre a földre, hogy az atyák szíveit, illetve a fiak szíveit az atyákéhoz fordítsa. És imádkozom, Istenem, hogy ebben az órában is igazold a Te igédet, hogy Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Add meg ezt, Atyám! Ők itt mindannyian a Tiéd. Imádkozom, hogy add meg ezeket az áldásokat, és hogy igazold mindazt, ami elhangzott Isten dicsőségére. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondani egy dolgot, az az ember része. Igazolni azt a dolgot, Istené. Egy dolog mondani valamit, de hogy Isten azt meg is tegye, az már egy másik dolog. Istennek nincs szüksége értelmezőkre. Ő maga az ő saját értelmezője. Most arra készülünk, hogy imasort hívjunk előre, hogy a betegekért imádkozzunk, ha Isten is úgy akarja. És tudjuk, hogy senki sincsen, sem férfi, sem asszony, semmilyen emberi lény, sem angyal, aki meggyógyíthatna benneteket, mert az Isten már elvégezte. Ő megtette az előkészületeket, nektek csak elfogadnotok kell azt. Nincs sem férfi, sem angyal, semmilyen dolog, még itten maga sem, aki megbocsáthatná a bűneiteket, mert az már elvégezhetett. Jézus megtette azt a kereszten. De nektek abból semmi javatok nem származik, és semmi hasznotok, amíg el nem fogadjátok. Értitek? Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy Isten elrendelése szerint a hívők kezüket vetik a betegekre. Ez így történt minden korban, a hívők ezt cselekedték minden ébredésben. És ők ezt Istennek nevezték. Ábrahám sok jelet látott. De eljött az idő, amikor Ábrahám az ő utolsó jelét is meglátta, éppen mielőtt Sodoma elégett, és az az volt, hogy Isten emberi alakban mutatkozott meg neki. Hiszitek azt? Mondta Jézus, hogy ugyanez fog megismétlődni. Nos, sokan itt, és a rádiók és telefonok körül, szerte az országban, ha még hallgattok bennünket, most készülődjetek az imádkozáshoz, imádkozzatok, és ti is, akiknek a zsebkendőitek itt vannak. Én nem mondhatom meg Istennek, hogy mit tegyen. Nem, távol legyen tőlem, hogy még csak próbálkozzam is azzal. Ő teljhatalmú, azt cselekszi, amit ő akar. Én csak engedelmeskedhetek neki, és elmondhatom azt, amit ő mond. Az emberek most a falak mellett állnak végig zsúfoltan. Azon gondolkozom, hogy megkérdezhetnénk-e Istent ezekről a szavakról. Mi ez az érdekesség? Ha Isten újra mozdulna közöttünk, talán idegenek is vannak itt. Ha megmozdulna ő közöttünk, és megmutatná nekünk az ő drága arcát, ha megmutatná, hogy az ő szelleme van itt, ha megmutatná, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akkor el tudnánk-e mindannyian két ilyen kemény üzenet után hinni, hogy az valóban úgy is van. Meg tudnánk-e azt tenni? Rendben van. Akkor most az imasor összehívása helyett, mivel meleg van, és akkor zsúfoltság van, hogy az emberek a falakig állnak, ha erre nézek, itt sem lenne hely, hogy az imasort ide hívjam, annyian állnak már ott. Hát ebben az irányban a betegeitek, a hordágyon fekvők, meg minden más dolog is ott van. A betegek fekszenek, ott sincs elég hely. Úgyhogy mindenki maradjon a helyén ülve, és higgyelek Istenben. Ha van ima sorszámotok, akkor azt fogjátok, jó lesz. Mi fogunk odaérni hozzátok, ha ima soron keresztül akartok jönni. De nem kell ima soron keresztül jönnök. Az a Shepherd testvér múlt vasárnap este semmilyen ima sorban nem volt benne. Nem gondolom, hogy lett volna ima sorszáma. Itt van ma este Shepherd úr? Hol van? Itt van? Ott van hátul. Volt ima sorszámot Shepherd úr? Nem volt? Nem volt neki. Megint ott ül ma este is. Jó hely az, Shepherd testvér. Nem csak azt kell, hogy ott legyetek, hanem hogy higgyetek is. Emlékezzetek arra a kis asszonyra, aki megérintette az ő ruhája szegélyét, és ő érezte azt. És ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az új szövetségi zsidókhoz írt levélben az áll, hogy ő a főpap ma este, akit megérinthetünk a mi gyengeségeinkkel. Hiszitek ezt? Akkor higgyetek. Ne kételkedjetek benne. Higgyétek azt, és az meg fog történni. Megkaphatjátok, amit kértek, csak ha hiszitek. De hinnetek kell azt. Megteszitek? Mindannyian hiszitek-e azt? Hányan fogtok most hinni? Isten áldjon meg benneteket. Nem tudom, ki kicsoda. Egyet sem ismerek közületek. Nem az én dolgom, hogy ismerjek bárkit is közületek. Isten dolga, hogy tudja ezeket a dolgokat. De ő megcselekszi azt, ha ti hiszitek azt. Hiszitek azt most? Most, kedves Istenünk, mi bizonnyal nem egy tucat hibrid keresztény vagyunk, nem volna szabad annak lennünk, akiket még pátyolgatni és dajkálni kell. Mert neked nincsenek ilyenjeid, neked életerős, megedződött hívőid vannak. Isten puszta jelenléte már lángra gyújtja az ember szívét, mint Ábrahámnak, aki hitt Istenben. Te megismertetted magad vele, amikor megjelentél neki, és jelt mutattál neki, ő hitt benne. A testét ismét megfiatalítottad, és a feleségét is, mivel a felesége az ő testének egy része volt. Aztán előjött az új gyermek, a megígért gyermek. Isten, te megígérted, hogy ma ugyanazt a dolgot megcselekszed. Imádkozom, hogy igazold a te ígéret. És mi igazodunk a te ígéretedhez, miszerint olyan lesz a pogány világ, mint Sodoma, mielőtt Sodoma leégett, mert ítélet sújtott le rá. Az ítélet készülőben van, hogy lesújtson a pogány világra, a zsidóknak pedig még hátra van 3,5 évük a nyomorúság idején, Jákob problémája, Dániel 70 hetének folytatása. De a pogányok meg vannak számlálva, itt az idő az elmenetelre. Uram, te adtad azt a jelet, és azt mondtad, hogy most ismét úgy lesz. Add meg ezt, Istenünk! A te kezeidben vagyunk, tégy úgy velünk, ahogy jónak látod. Jézus Krisztus nevében. Amen. Most ne idegeskedjetek! Mi lenne, ha én ideges lennék? Most olyan dolgot teszek, ami Isten teljhatalmusságán függ. Miért teszem ezt? Mert ő mondta, hogy így kell lennie. Ez minden megmagyaráz. És ha ő megcselekszi azt, előttetek is bizonyságot téve, akkor hisztek-e ő benne? Természetesen. Csak legyen hitetek, és higgyetek most. Hadd nézzek körül, és lássam meg, hogy a Szentlélek merre vezet, mit fog cselekedni. Nem tudom, mit fog ő tenni, ez teljesen tőle függ. De ha csak hitetek van, és hisztek, akkor minden lehetséges annak, aki hisz. Hiszitek-e ezt mindannyian, emeljétek fel a kezeteket, és mondjátok, hiszem ezt. A gyülekezet felel, hiszem ezt. Teljes szívemből hiszem ezt. A három lesz a megerősítés, ha ő egyenesen véghez viszi azt a három alkalommal, hogy bizonyítsa, ő igaz. Nem számít, hol vagy és ki vagy, csak legyen hited és higgyél. Most ne kavarogjatok körbe. Erre. Egy hölgy imádkozik, nem ismerlek téged. Csak ülj ott, ahol vagy, nem kell idejönnöd. Nem ismerlek, de a kezedben egy kislányt tartasz az öletben. Teljesen idegen vagyok számodra. A kislány egészségesnek tűnik, jól néz ki. Szép kislány, vörös hajú. Ahogy ránézek, nem látszik rajta, hogy béna lenne, vagy más baja lenne. Nem tudom, mi a baja. Lehet, hogy nem a gyerekről van szó, hanem rólad. Csak megláttalak ott ülni azzal a gyerekkel és imádkozni. Beszélnem kell hozzád egy pár pillanatig, hogy meg tudjam ragadni a szellemedet. Jézus azt mondta az asszonynak, adj innom, csak hogy megismerje azt a szemét. Ryan testvért és a családját, akik itt ülnek, ismerem. Talán ők is szükségben vannak, azonban te egy idegen vagy. Hiszed azt, hogy Isten prófétája vagyok? Hiszed azt, hogy ma este itt az igazság hangzott el? Ha Isten kijelent nekem valamit, amit tettél, vagy amit nem kellett volna megtenned, vagy ami a problémád, vagy ami a kérésed, de tudni fogod, hogy igazat mondok-e vagy sem. Így van? És ha ő megcselekszi azt, akkor a számodra is bizonyságot tesz az ő igéjéről, hogy ő ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké, és hogy valóban a Szentlukás 17:30 teljesül be, hiszed azt? Most a hölgy felemelte a kezét, hogy idegenek vagyunk. Nem ismerlek, de próbálom elérni az ő szellemét, egy személyt. Olyan sokan húznátok engem. Most higgyél teljes szívedből. A kislányról van szó. Nem veled van baj. Ideges vagy, de nem az idegességet zavar téged. A szíveden lévő nagy dolog a kislányod. Hiszed, hogy Isten meg tudja nekem mondani, mi a baj? Hiszed? Ez segítene neked? Akkor te is hinnél. Agyi betegség. Így van. Most tedd a kezed a kislány fejére, a te kezedet. Kedves Istenünk, azt mondtad, ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek. Kezeiket betegekre vetik, és azok meggyógyulnak. Ez az asszony hívő. Keze a gyermekén van. Hadd gyógyuljon meg. Jézus Krisztus nevében hozom eléd imádságomat. Amen. Most hisztek? Mindannyian? Ha hinni tudtok, minden lehetséges. Természetesen. Ismerem a mellette ülő hölgyet, de ő annyira komolyan néz errefelé. Ha csak ránézek egy percig, akkor tudnám. Ismerem őt látásból, de nem tudom, hogy mi a problémád. Hiszed, hogy Isten megmondja nekem, hogy mi a betegséged? Cukorbeteg vagy. Nos, ha így van, emeld fel a kezedet. Természetesen. Egy hölgy fekszik melletted. Aki melletted ül, neki is ugyanez a problémája. Ő idegen. A másik hölgy ott imádkozik valakiért, egy béna gyermekért. Higgyél teljes szívedből, és Isten megadja. Valaki ott hátul. Egy férfi ül ott, próbál megszabadulni a dohányzástól. Hiszed, hogy Isten elveszi azt tőled? Rendben. Hiszed? Legyen úgy. Ezt az ember soha életemben nem látta. Egy férfi van itt. Látjátok azt a sötét árnyékot a hordágyon fekvő férfi fölött? Haldoklik. Be van árnyékolva. Rákos. Nem ismerem őt, soha nem láttam. Isten mindent tud rólad. Ez az igazság, Uram. Hiszed, hogy Isten nekem is meg tud mondani valamit rólad? Segítene azt téged abban, hogy elfogad a gyógyulásodat? A testvér felel, igen. Egy barátot hozott el ide. Te azonban nem vagy idevalósi, hanem olyan helyről jössz, ahol egy nagy tó van, és az emberek horgászni szoktak. Igen, úgy van, Albany, Kentucky állam. Úgy van. Higgy és térj haza egészségesen. Hidd, hogy az elment rólad. Ha hiszed azt, hinned kell azt, és hidd, hogy az érted már elvégeztetett. Hiszed? Te, aki Tennessee államból jöttél, egy asztmás kisfiad van. Ő nincs most itt, de hiszed, hogy meg fog gyógyulni? Akkor vedd a zsebkendődet a kezedbe az ő számára. Ő meg fog gyógyulni, ha te hiszed azt. Egy síró hölgy vér doktorral szemben. Ő is be van árnyékolva, sötét árnyék van fölötte. Soha életemben nem láttam azt az asszonyt, de rákos. Meghal, ha csak valami nem történik vele. Hiszed azt, hogy ő meggyógyít téged, hölgyem? Hiszed? Akkor hát fogadd el gyógyulásod, ha hiszed. Egy kis hölgy ül mögötte, zsebkendőit a szája előtt tartva. Gyomor fekéje van, beteg. Sokszor ájulsz el, néha nem jól látsz, sokszor esel el. Valaki idehozott téged. Női problémád is van. Ha hiszel, akkor hazamehetsz, egészségesen. Te, fiatalember, idegen vagy, aki itt ülsz előttem, és rám nézel. Portorikói vagy, vagy onnan jössz? Idegen vagyok számodra. Tudod azt, hiszen még csak nem is egy országból valók vagyunk. De hiszed, hogy Isten megadja a szíved kérését? Ha megmondom, mi az, elfogadod-e azt? A Szentlélek keresztséget keresed. Így igaz. Akkor hát vedd a szent lelket, testvérem. Egy színes bőrű ember ül itt hátul, teherrel a szívén. A felesége miatt. Nincs itt a felesége. A lábával van problémája. Hiszed, hogy ő meggyógyítja a feleségedet? Hiszed? Te is idegenként vagy itt. A tengeren túlról jöttél. Jamaikából való vagy. Hiszed, hogy Isten meg tudja nekem mondani, ki vagy? Brady úr a neved. Hiszel? Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Egy hölgy ülott hátul, Wright asszony mellett, szintén teherrel a szívén. A lányáért imádkozik. Műtéten van. Hiszel-e teljes szíveddel a lányodért? Nem lesz szüksége a műtétre, ha teljes szívedből hiszed azt. Én nem tudok gyógyítani. Hátul a gyermekszobában látom az Úr szellemét, egy angyalt, amint a gyermekszobában mozog. Egy fiatal asszony fölött van, akinek szellemi problémája van, amint töpreng dolgokon. Úgy tűnik, hogy ismernem kellene azt a fiatal asszony. Női rendellenessége is van. Igen. A neve West asszony, David West felesége, Alabama államból. Higgyél, és Isten megadja azt neked. Világosság lesz azon a napon, amikor az emberfia kijelenti magát. Ha ez nem a tegnap, ma és mindörökké ugyanaz a Jézus Krisztus, akkor nekem semmi közöm ahhoz. Hiszitek azt? Minden lehetséges annak, aki hisz. Kint szerte az országban, a mikrofonok körül és ebben a tabernakulumban is hányan fogjátok a kezeteket felemelni és azt mondani, hívő vagyok? Nos, az odakint lévőknek mondom, hogy itt mindenki felemelte a kezét. És bizonyára vannak szerte az országban is, akik felemelték a kezüket. Most csukjátok be a szemeteket, és kezeteket vessétek valakire, aki mellettetek áll. Fogjátok meg a kezét. A vállára tegyétek a kezeteket. Én kezeimet a zsebkendőkre tettem. Nézzétek, mi lett ma megcselekedve. Nézzétek, mi történik most. Követve az ő fénylő arcát, mely az Isten szeretetétől ragyog, kegyelmének áldott részesei, koronáján gyémántok. Imádkozzunk most. Imádkozzunk mindenütt. Kedves Istenünk, eljött az óra, mit jelentsen ez? Isten beteljesíti az ő szavát. Mi az az érdekesség, Uram? Isten beteljesíti a szavát. Mi történik szerte a nemzetben, a telefonok körül, ahol emberek százai vetik kezüket egymásra, egyik parttól a másikig, északtól délig, kelettől nyugatig? Más országokból érkezők vannak itt, Mexikó, Kanada országaiból, és mi is a kezünket vetjük egymásra. Isten beteljesíti az ő igéjét. Hogyan tud egy ember a Szentlélek által kiállni, és másokat nevükön szólítani, ahogy ő megszólította Simon Pétert? Te Simon vagy, Jóna fia. Menj el a férjedért, és gyere vissza. Nincsen férjem. Valóban öt van neked belőlük. Ő azt mondta, tudom, hogy az eljövendő messiás majd ezt fogja cselekedni. De ki vagy te? Ő válaszolt, én vagyok ő. És te ugyanaz vagy tegnap, ma is mindörökké. Azt is megígérted. Azokat cselekszitek majd, amelyeket én cselekszem. Ennél nagyobbakat cselekedtek majd, mert én az Atyához megyek. Íme az utolsó napokban elküldöm hozzátok Illést, a prófétát, aki megváltoztatja az emberek gondolkodását, és a gyermekek szívét visszafordítja a bibliai apostoli tanításához. És világosság gyúlik az esti órában. Itt vagyunk hát, mennyei hatalmas Isten. Eljött az óra. A kezek az embereken nyugszanak. Sátán, te legyőzettél. Hazug vagy. Isten szolgájaként, szolgáiként, Jézus Krisztus nevében parancsoljuk neked, hogy engedelmeskedjél Isten igéjének. Menj ki az emberekből, mert megvan írva, az én nevemben ördögöket üztök. És minden ember szabaduljon meg. Add meg ezt, kedves Istenünk. Te vagy a mennyei Isten, aki egy napon egy érdekességgel legyőztél minden betegséget, és az ördög minden munkáját ott fenn a Golgotán. Te vagy az Isten. Az emberek a te sebeid által gyógyultak meg. Szabadok. Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenem, itt fekszik minden zsebkendő, az Isten szelleme van jelen, Jézus Krisztus kenete van az embereken, az általa megígért hatalmas jelek teljesednek be, a föld megremeg, földrengések vannak, az általa mondott nagy jelek és az ige teljesedik be, az esti világosság felgyújt. Testemmel ráhajolok ezekre a zsebkendőkre, a hívők keletről, nyugatról, északról és délről érkezett csoportját képviselem, és azt mondom az ördögnek. Jézus Krisztus nevében hagyj el minden beteget, akikre majd ezeket a zsebkendőket helyezik. Isten igéjének tisztességére és dicsőségére. Isten igéjének a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Most csendben, józanul, szilárdan és jó elmétek szerint hívőként hiszitek-e és elfogadjátok-e a gyógyulásotokat a mindenható Istentől Jézus Krisztus nevében. Ha hiszitek, akkor emeljétek fel a kezeteket. Szerte az országban is, emeljétek fel a kezeteket. Itt minden ember, amennyire én látom, felemelte a kezét. Kívül, belül, az ablakok mellett, az ajtókban, a gyermekszobákban és mindenfelé felemelt kezű emberek állnak. Elfogadják azt. A sátán legyőzetett. Jézus Krisztus sebeiben van gyógyulásotok, és Jézus Krisztus jelenléte bizonyítja, hogy ő ma is él, és hogy megtart minden általa tett ígéretet. Amen. És hisztek neki? Ti is? A gyülekezet felel. Amen. Most álljunk fel. Az Úr Jézus nevében elfogadtunk mindent, ami elhangzott és elvégeztetett. Szeretjük őt teljes szívünkből. Teljes lényünkkel megbecsüljük őt. Ahogy ma este hazatértek, Isten menjen veletek. Isten adja meg nektek a szent lelket, ha még nem vettétek a szent lelket. Minden férfi, asszony, fiú és lány, aki itt van, és még nem keresztelkedett meg az Úr Jézus nevében, itt vannak keresztelői ruhák és medence is. Ne halasszátok holnapra, amit ma megtehettek. A holnap talán túl késő. Minden napnak megvan a maga baja. A szolgálók is ott állnak, várnak, a ruhák is rátok várnak. Nincs kibúvó. Ti is vártok? Ha igen, higgyetek. Nem számít, hogyan voltatok megkeresztelve, lelocsolva, meghintve, bárhogy is történt, tévedés volt. A világosság eljött. Gyertek, higgyetek, és keresztelkedjetek meg. Aki még Szentlélek nélkül van, az most vegye a szent lelket, mindannyian, teljes isteni erővel és szeretettel, ahogy ő megígérte nektek, hogy benneteket új teremtéssé tegyen ő benne. Isten áldjon meg mindenkit. És most, jövő vasárnap délelőtt 9:30-ig énekeljük azt a kis éneket, amit évekkel ezelőtt énekeltünk.
Don't forget the family prayer. Let's sing it together now. Don't forget the family prayer.
Ne felejtsd a családi imát. Jézus ott akar találkozni veled. Ő mindenre gondot visel. Ne felejtsd a családi imát. Énekeljük most együtt. Ne felejtsd a családi imát. Jézus ott akar találkozni veled. Ő mindenre gondot visel, ne felejtsd a családi imát. Ahogy most újra énekeljük, fogjatok zett a körülöttetek álló zarándokokkal, miközben énekelünk. Ne felejtsd a családi imát, Jézus ott akar találkozni veled, ő mindenre gondot visel, ne felejtsd a családi imát. Hát nem szeretitek őt? Én szeretem őt. Szeretem, mert ő előbb szeretett engem, és üdvösségem megszerezte. Ez volt az érdekesség a Golgotán. Ugyanaz az érdekesség a Sunset hegyen, a Nébó hegyen, a Sinai hegyen, és a sok-sok hegyen történt eseménynél. Akkor énekeljük most ezt. Szeretem őt, mert előbb ő szeretett engem, és megszerezte üdvösségem a Golgotai kereszten. aki csak szereti őt, mondja, ámen. A gyülekezet felel, ámen. Úgy legyen. Csak gondoljatok bele, hogy mit tett ő, értetek, hiszen ma este akár egy kocsmában is ülhetnétek. Isten irgalma nélkül ma ti is és én is a sírban feküdnék. Mit tett ő, érted? Ó, hogy is tudnánk nem szeretni őt? Ne számítson, hogy mások mit mondanak. Ő az első. Csukjuk be szemeinket, hajtsuk meg fejeinket, és énekeljük most neki. Ő szereti az énekeket, a szép himnuszokat. Neki énekeljük most. Szeretem őt, szeretem őt, mert előbb ő szeretett engem, és megszerezte üdvösségem a Golgotai kereszten. Fejeinket és szíveinket meghajtva az ő jelenlétében hálásak vagyunk azért, amit a szemeink megláthattak, amit a füleink meghallhattak, amit Isten igéjében olvashattunk, és az ő mai ígéretéért. Isten áldjon meg benneteket! Vendégünk van ma este, Ned Iverson testvér, aki korábban református lelkész volt. Az édesapja és a testvérei is református lelkészek. Ő, ahogy én tudom, ma megkeresztelkedett újra a Jézus Krisztus nevében. Ő szolgáló és jó szolgáló. Most őt kérem meg, mivel hiszem, hogy Isten szolgálja, hogy Isten áldását kérje a gyülekezetre, és úgy indítson benneteket mutatokra. Iverson testvér, gyere ki, miközben mi a fejünket meghajtva imádkozunk. Isten áldjon meg testvérem.